Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Állami támogatással veszi meg az acélművek harmadát Miskolc. 10 éves a Kerekdom Fesztivál az Emplén térségében. Medve járhat Miskolc környékén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A magyar kormány több mint 500 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít a Miskolc önkormányzat részére a Diósgyőri acélművek egyharmadának megvásárlása érdekében. Az acélművek 130 hektáron terül el Miskolc központjában, és a városvezetés eltökélt szándéka, hogy megoldást talál az egykori acélművek területének újrahasznosítására. A tervezési folyamat 3 évvel ezelőtt kezdődött el, amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődjének megrendelés alapján az Universitas Miskolciensis alapítvány elkészítette a régi gyár épület területének újrahasznosítási tanulmányát. A részletekről Tóth Szánta Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
Örömmel jelentem be, hogy a kormány több mint 500 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít Miskolc városának a Diósgyőri acélművek területvásárlására. Az iparterület csaknem egyharmadát, 38,7 hektárt szeretnénk megvásárolni. Ezzel tartozunk nagyapáinknak, apáinknak, akik felépítették ezt a várost, és tartozunk a gyermekeinknek és az unokáinknak is. Mert amíg ezt a tájsebet és ezt a bennünk lévő sebet nem gyógyítjuk be, addig a gyár a jövő lehetőségével szemben rendezetlen múltunkra emlékeztet. A DAM értékes iparterület és a legjobb kezekben akkor van, ha Miskolc tulajdona. Csak így válhat belőle jövő, fejlődés és közös büszkeség. A vásárlással egy hosszú folyamat első lépéséhez érkeztünk. Ugyanis a jogi eljárás több éves folyamat lesz. De neki fogunk kezdeni, és végig fogjuk csinálni.
Ülésezett Miskolc képviselőtestülete. A közgyűlésen 9 napi rendi pontot tárgyaltak, ebből 2 zárt ülésen. A grémium többek között döntött a szociális ellátásokról, ingatlangazdálkodásról, valamint Viszmajor támogatásokról is. Szilágyi Kornél főosztályvezetőt hallják.
Ez év februárjában a közgyűlés a 2025 évi költségvetést 61,3 milliárd forint főösszeggel fogadta el. Ezt követően az előző évi zárszámadás jóváhagyásával a költségvetési maradványok és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek húzódtak át és kerültek ráépítésre az idei büdzsére. A közgyűlés 2025 év februárjában ezt a költségvetést néhány fő prioritás mentén fogadta el, hogyha megengedik, egy kicsit visszatekintenénk erre. Az első az, hogy a 2025 évi feladatellátás stabil működőképessége legyen jelen a gazdálkodásban, és ehhez kapcsolódóan a költségvetési keretek kerültek biztosításra. Kiemelt célként fogalmazódott meg a városüzemeltetési feladatok ellátása, közrend, közbiztonság, a minimálbér garantált béremelés és ezzel összefüggően további bérfejlesztéseknek a célja is meghatározásra került, és mindezek mellett pezsgő kulturális élet került célként megfogalmazásra. Központi támogatást kapott önkormányzatunk esélyteremtési illetményrész címén 91,8 millió forintos főszegben, szociális ágazati összevont pótlékra több mint 303 millió forint érkezett, szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 40 millió forrásban részesültünk, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízidéglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatásával összefüggő összeg is megérkezett, ennehez közel 124 millió forintot jelentett, ezek mind beépítésre kerültek a idei költségvetésbe. Szeretném kiemelni, hogy több Viszmajor pályázatot is benyújtott önkormányzatunk, ezek közül a belügyminisztérium 2 pályázatot is támogatásban részesített 70% támogatási arányjal, Itt a Szentpéteri kapu 3 támfaromlásra beérkezett 19 millió forintot, illetve a Mesemalom bölcsöde beázott tetőszerkezetének helyreállításával összefüggő közel 12 millió forintot szeretném ismertetni. Az első fél évben történt fontosabb gondolatokat még szeretném egy kicsit folytatni, ha megengedik. Megvalósult a színháznak és a Bábszínháznak a önkormányzat és a kormányzat közötti 5 éves megállapodásnak a meghosszabbítása. Az idén mind a színház, mind a Bábszínház emelt összegű önkormányzati támogatásban részesült, és ezzel összefüggésben ugyanilyen arányban a magyar állam is növelte ezen társaságok és ezen szervezetek támogatását. És minden emellett, ahogy mondtam, magas színvonalú kikapcsolódást biztosítanak a városi rendezvényeink. A gyermek étkeztetés területén a szükséges forrásokat a megfelelő színvonalú ellátáshoz önkormányzatunk az idei költségvetésből biztosította. Elindult a közösségi közlekedés területén az 1-8 évfolyamos tanulók ingyenes utazása, a közrend közbiztonság területén a járatcserif rendszer jól és eredményesen működik, folytatódott a rendész rendőr-járőr páros modell, és a rendészet is, ahogy azt mindenki tudja, kiemelt önkormányzati támogatással működik az idén. Az üzemeltetés területén pedig magas színvonalú és újszerű feladatellátással találkozhatunk.
Miniszteri elismerő oklevelet adtak át Tótni Antal Violettának, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikum Szakképzőiskola és Kollégium oktatójának kiemelkedő szakmai munkájáért. Az oklevelet Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára adta át. Dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke szintén gratulált az elismeréshez. 10 éve várja az érdeklődőket a Zemplén térségében elindult Kerekdomb Fesztivál. A tája közelében lévő dűlő nevét viselő gasztrokulturális rendezvény már a több ezres látogatószámot ér el. Idén ünnepelték 10 éves jubileumukat, melyen bemutatkozott a fesztivál saját bora is. Oszkó Jakab Natália szervezőt hallják.
Igazából egy kedves baráti invitációnak tettünk eleget tavasszal, és szerettünk bele a településbe a csapattal, és hoztunk ide pár ideillő a történelmi háttérhez, és akár Vörös Sándor pszichéjét megidéző különböző kulturális megmozdulásokat. Akkor kb. 1000-en vettek részt a rendezvényen, most már 6000 fősre tagadt ennek a látogató közönsége, úgyhogy látjuk, hogy töretlen a sikere, és hogy mennyire igényli és szereti egyébként a környék a kulturális tartalmakat. Idén is több mint 20 helyszínen, több mint 160 programmal készültünk egyébként, úgyhogy itt is azért jól meg kell szervezni az embernek az életét, hogyha mindenre beszeretne ülni, akár az evangélikus templom komoly zenéjére, és az Elefánt vagy Analóg Balaton 30 Y-on és Szabó Balázs bandája koncerteket elcsípni, vagy Szabó Simon és Ábel Anita házastársasát megnézni, vagy egyéb Eres 9-es és H. János darabokat a színpadnál megtekinteni. Remélem, és szerintem így is zárta a szívében nagyon sok család a Kerekdomb Fesztivált, hiszen ez azoknak szól, akik még az utolsót ki szeretnék hozni itt az utolsó napsütötte napokból, és egy picit feltöltődni az év további részére. Éreztük, hogy 2016-ban valamit újra kell beindítanunk, hiszen tája valamikor az 1700-as, 800-as években azért a kulturális élet és politikai élet központja volt. Én ahogy látom, itt a történelmi nagyjaink, meg nagy irodalmi alakjaink is megfordultak, tehát úgy éreztem, hogy ez valamiért nem kap ugyanannyi figyelmet. És kiterítettük a dűlőtérképet, megnéztük, hogy mely dűlőken lehetne újraindítani valamit, hiszen nem állnak művelők, és pont ez a romantikus nevű Kerekdomb volt olyan, ami nem állt művelés alatt, és hát 10 év alatt nem csak tája nevét sikerült visszatenni a turisztikai és kulturális térképünkre, hanem a Kerekdomb dűlőben is megkezdtek a munkálatok, és most már többen is termelnek ott szőlőt és bort, és lett egy Kerekdomb fesztiválos borunk a Kerekdomb dűlőből, úgyhogy ott is elkezdtünk valami újat, és beért a 10 éves munka.
Miskolcon ismét felmerült a medve jelenlétének gyanúja, ezúttal Pereces városrészben, írta a hiradó.hu. A helyiek arról számoltak be, egy állat megpróbált bemenni egy házhoz, kaparta az ajtót, sőt az ablakon is benézett. Bár hivatalosan még nem erősítették meg, hogy valóban medvéről volt szó, az önkormányzat szakemberekkel, köztük a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársaival egyeztet, egyelőre azonban nem találtak egyértelmű nyomokat a térségben. Holosi András alpolgármester fokozott óvatosságra intette a lakosságot. Különösen a kert tulajdonosokat figyelmeztették, hogy figyeljenek a gyümölcsökre és a hulladékra, amelyek vonzhatják az állatokat. A lakosokat arra kérik, sötétedés után legyenek körültekintőek, és ha bárki medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon, vagy az önkormányzati rendészeten keresztül. A szakemberek szerint az állatok megjelenését a környezeti tényezők is elősegítik, a bőséges táplálékforrás, például a lehullott gyümölcsök és a település közelsége, mindemellett az élőhelyi változások miatt a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi lakóterületeket. Az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium 13. évfolyamos fotográfus tanulói szeretettel várják az érdeklődőket ünnepélyes fotókiállítás megnyitójukra, amely tárlat a Látás mélysége címmel nyílik meg Egerben. Az eseményre szeptember 26-án, pénteken 17 órakor kerül sor az Agria Park közösségi terén, az első emeleten, az egyik sportbolt előtt. A kiállítást Nagy Gyöngyvér és Meskó Ferenc nyitja meg, köszöntőt mond Sajtos Attila főigazgató. Az est moderátora Teleki Klára, közreműködik Kovács Ábel. A kiállítás a fiatal alkotók különleges látásmódját tárja a közönség elé, ahol a fotográfia nem csupán esztétikai élményt nyújt, hanem a világ újfajta megélésére is lehetőséget kínál. A részletek és mélységek iránti érzékenység, valamint a tehetséges diákok kreatív kísérletei új perspektívát adnak a látogatóknak, írják a kiállítás előzetesében. A tárlat október 21-ig lesz megtekinthető Egerben az Agria Parkban. Végül az időjárásról. Nyugat felől jön holnap a hidegfront, a Duna vonaláig már borult, esős ősz idő lesz, attól keletre azonban még marad a nyár, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet hajnalban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22 fok lesz, de keleten még akár 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 22-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Térségi egyeztető fórum zajlott a napokban Putnokon. 20 éves lett az egri Kopcsik marcipánia. Ezek a mai adás témái, most következzenek a részletek. Térségi egyeztető fórum zajlott a napokban Putnokon. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Havonta egyszer egyeztetünk az őrsparancsnokkal, valamint az Ózni kapitányúrral, hogy a térségben és Putnokon lévő rendőrségi dolgok hogy állnak, ügyek hogy állnak. Hál' Istennek most ugye az iskola kezdésnél elsődleges volt a kábítószernek a helyzete. Most én úgy érzem, hogy ez nálunk most eléggé jó helyzetbe került, hiszen több olyan ember került itt a környékről, tehát Rács mögé, akik a kábítószerrel foglalkoztak, és én most abba bízom, hogy ez már most nem harapózik el, és itt Putnokon, valamint itt a környezetünkben mindenütt rend lesz ebből a szempontból. Kizárni teljesen nem lehet, de ahogy az egyeztetés most is zajlott, azért nagyobb a rend, mint volt ebbe a kábítószer ügyben. SMS-t fogadtunk el, hogy szervezetműködési szabályzata még nem volt olyan, aminek kellett volna lenni a társulásnak, és itt a 26 település volt jelen. A 26 településből 16 eljött, és itt volt velünk, és megbeszéltük a dolgokat, és többiekkel telefonon egyeztettem, tehát elindult itt a főépítési dolog volt elsősorban, hangsúlyos, amely azt jelenti, hogy törvény írja elő, hogy most már minden településen főépítésznek kell lenni, de a járási székhelyen Putnokon ott kötelező, és mi látjuk el így a járás a többi települést is.
A polgármester beszámolt a megyei közgyűlésen történtekről is.
Elég sok mindent tárgyaltunk, sok olyan tájékoztatót hallgattunk meg, akik beszámoltak a közúttól kezdve mindenki, bokik és közlekedés, tehát a vasút és a volán is beszámolt. Én úgy gondolom, hogy látjuk, hogy a megyében elindult egy nagy fejlődés, elindult egy olyan beruházási program, ami most már itt érinti a mi térségünket is. Én bízom benne, hogy az úthálózatnak a bővítése és az új felújítása is mennek. Elég sok kilométert megépítettek a megyében, valamint itt most nekünk kiemelt hangsúly van. A Borsod-Nádasdi emelkedőnek itt ennek az útnak a elkészülte, és reméljük, hogy ezt a jövő évben át is lehet majd adni.
Kerekéfordulót ünnepel Eger, 20 évvel ezelőtt nyitott meg a Kopcsik marcipánia, mely Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait őrzi. A Guinness Recorder mestercukrász számos hazai és nemzetközi elismerést szerzett szakmájában. A jubileum ünnepséget pénteken tartották, melyről most következzen rövid összefoglalónk.
Itt vagyunk a 20 éves Kopcsik marcipánia jubileumi ünnepségén, ahol Badocsonyi Néba Hús Gabika, akit szerintem Egerben nem kell bemutatni senkinek, egy nagyon szép megemlékező ünnepi beszédet mondta, hiszen nektek egy nagyon szoros baráti kapcsolatotok is volt. Mi az, amit megosztanál a rádió hallgatóival?
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhatok. Valóban azt kell mondani, hogy úgy tekintettem rám, mint egy idős úrra, akivel mindenről lehetett beszélni, és ezt úgy gondolom, a beszédemben is próbáltam hangsúlyozni. Igazából én csak egy egyszerű háziasszony vagyok, aki szeretett sütni, főzni, és mindenféle édességet elkészíteni, de az ő lelki világa azzal, hogy ő hogyan lett cukrász, és ezt mindig boldogan elmesélte. De a másik, hogy hát rajongott a művészetek iránt, a festészet, és mivel az én idegen vezetésem abból is áll, hogy Eger városát bemutattam, de járom Európát, a nagyvilágot, és akkor természetesen a klasszikus barokkortól egészen Van Goghig vagy Monet képein át mindenről tudtunk vele beszélni, a zenéről meg már azt hiszem csak szuperlatívuszokba lehet nyilatkozni. Arra is hajlandók voltunk néha együtt, hogy föltett mondjuk éppen egy Bach fugát, és akkor leültünk, és azt mondja, hogy ehhez egy nagyon erős vörös borral kocint. találkozunk. Tehát ezek azok az intim kapcsolatok, ami valóban igazából nekem a fiatal nőnek, a művészetek iránt érdeklődőnek szólt, és ő pedig a művészetet másképp közvetítette. Ha végig sétálunk a kiállításán, akkor valóban emlékezik Gárdonyiról, de itt az egri bor, a mesevilágról, és hát tulajdonképpen tényleg másolatokat készített, elmesélte, hogy a Teodóra császárnéről készült mozaikja például az a legkeményebb munkái közé tartozott. De ugye többször Van Gogh neve állandóan fölkerül ezzel a napraforgóval, de ott is az árnyékok, a színek megkülönböztetése, és az, amikor csak egy papír szalvétára ilyen modern figurákat rajzolt, mert hát nyilván volt egy olyan korszaka az életünknek, amikor csak ilyen egyszerű kis vonalak voltak, de ha bemegyünk, akkor mintha egy pincér hajlongana felénk, nagy tisztelettel ezzel is találkozhatunk.
Te, mint az idegenforgalomnak egy meghatározó alaki Tegerben, te hogyan látod az elmúlt 20 évben, mennyire érdekli az Egerbe érkező turistákat a Kopcsik Marci Pánia?
Nagy népszerűségnek örvend, mert hogy igen, tehát ahová elmegyünk, valóban azt lehet mondani, ugye, hogy mindig az épített örökség, vagy pedig egy történelmi múlt, ami megfogja az embereket. De egy városban, ahol ez egy kicsit másképp találkozik, és tényleg egy édes érzéssel, valami mással, mert azt kellett mondani, hogy egy cukorka, egy sütemény, az mindenki szívének kedves, és akkor mindezek a csodák, amikről beszélünk, ebbe a glazúros tojásfehérje és porcukorból megálmodott csodába álmodva, azt lehet mondani, hogy érdekli a vendégeket.
20 éves évfordulója van a Kopcsik Marci Pániának, ami azt gondolom, hogy Egernek egy emblematikus épülete, meghatározó helyieknek, turistáknak. Mit adott az a városnak 20 év alatt? Hogy látod most regnáló polgármesterként?
De Eger megye jogú város önkormányzatának a tulajdonában lévő Evad ZRT üzemelteti a Kopcsik Marci Pániát, ami ma ünnepeli a 20 éves évfordulóját. Ezen alkalomban viszont nem csak a Kopcsik Marci Pániáról emlékezünk meg, hanem maga Kopcsik Lajosról, aki ennek gyakorlatilag a művésze volt, aki hát sok szerepkörben Oscar-díjas művész, Guinness rekorder, világ és olimpiai bajnok cukrász volt, és hát a magyar kézművességnek az egyik kiválósága, és úgy gondolom, hogy olyan értéket hagyott itt ránk, amit gondos kezek őriznek meg, ami az egri büszkeségünknek a része, az egriségünknek a része.
Az elhangzott riportokban előbb Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetőt, majd Wagner Ákost, Eger polgármesterét hallották.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! A pálosok történetével és lelkiségével foglalkozva elkerülhetetlen, hogy Csepellényi György magyar pálos szerzetes életével ne foglalkozzunk, aki egyúttal egyházunk vértanúja. Szenti avatását visszatérően sokan sürgették, többször is elindult a folyamat, de különböző akadályok miatt mindig elmaradt. Bátor Botond szerzetes írása ezzel a felütéssel a Magyar Kurír oldalán olvasható. Úgy folytatódik. Nagy öröm számunkra, hogy Ternyák Csaba egriesek úgy határozott, hogy az Egri Főegyházmegye részéről elindítja Csepellényi György pálos szerzetes boldoggalvatás eljárásának egyházmegyei szakaszát. Ezzel a főpásztor elfogadta és támogatta a Csepellényi György életútja szempontjából fontos települések, így Füzér, Sátoraljóújhely, Eger farmos polgármestereinek és lelkipásztorainak erre vonatkozó kérését, majd ezt felkorolva az ügyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elé vitte, mely nyilatkozatban is támogatta a boldoggalvatás megindítását. Az előzetes kutatások lefolytatása eredményeképpen a jelentősebb iratokból és Csepellényi György tiszteletét bizonyító ábrázolásokból elkészített összeállítást Ternyák Csaba érsek 2023. május 23-án személyesen adta át a Szentélyavatási Ügyek Dikasztériuma prefektusának, Marcello Szemeráró bíborosnak. Csepellényi György életének és vértanúságának az ismeretében biztosak lehetünk abban, hogy őt a szentek és a boldogok társaságában tisztelhetjük, azonban a pálosok a rendi hagyományok szerint nem kezdeményezik egyik rendtag szenté vagy boldoggalvatását sem. Ezért különös öröm az, hogy az életútja szempontjából fontos települések vezetői és lelkipásztorai ezt megtették, illetve hogy Ternyák érsek az eljárás megindítása mellett döntött. A boldogalvatási eljárást az ezzel kapcsolatos hatalmas munka mellett lelki háttér, a boldogalvatásért végezhető ima is segíti, kíséri. Csepellényi György a hitét a szegények és betegek gondozásával gyakorló nemesi családban született Bicsén az 1620-as években. Édesapja Csepellényi György, édesanyja Pataki Mária volt, Édesanyja jótékonykodása nagy hatással volt ifjabb Györgyre, aki 1642-ben lépett a pálosrendbe. A Nyitra közelében található Elefánti kolostorában töltötte újonc évét, majd 1643. május 3-án a Szentkereszt feltalálásának ünnepén fogadalmat tett. 1646 körül szentelték áldozó pappá, a rendben tiszteletet vívott ki életmódjával és viselkedésével. 1660-ban a rendi tanács Mária völgyi, majd Elefánti alperjelnek nevezte ki. Mária völgyben a növendékeket is ő nevelte. Ebben az időben a protestánsok és a katolikusok közti ellentétek elmérgesedtek Magyarországon. A magyarországi katolikus missziók élén 1642-től Vanovici János a pálosrend római prokurátora állt. A katolikus papokban, szegény régiókban, amelyek a vallási száj fő tűzfészkei voltak, csak különösen elszánt képzett papokat küldtek, akik a vitára is alkalmasak voltak és a veszélyt is vállalták. Csepelényi Györgyöt, aki nem erőszakos, inkább békés, alázatos módon, de kitartóan vitázott, 10. Kelemen pápa Mezőköves, Deger és Füzes környékére nevezte ki missziós főnöknek. Működése nagyon eredményes volt, az egri püspök feljegyzései szerint egymaga 7 falut térített vissza a protestánsoktól. 1674. március 26-án protestánsok egy csoportja behatolt a plébániára, és rapszion hurcolták el a szerzetes papot. 60 napos fogság alatt folyamatosan bántalmazták és gúnyolták. Türelemmel viselte a szenvedést. Bántalmazói közül többeket megtérített, de őket a többiek megölték. Végül május 24-én a farmos, 1860 óta Eger farmos melletti szőkepuszta határában, a ma is Barátfertőnek nevezett mocsarastónál Csepelényi Györgyöt is lefejezték. A hagyomány szerint kivégzője sokáig nem tudott lesújtani rá, mert a keze nem engedelmeskedett. Testét mesztelenül, temetetlenül hagyták, de a romlás jelei nem mutatkoztak rajta. Végül az egri pasa intézkedett, hogy Isten szent embere ne heverjen temetetlenül, és Nagy János mezőkövesdi plébános a farmosi templomban temette. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. A munkálatok 2022-ben kezdődtek, majd némi megtorpanás követően tavaly októbertől folytatódtak. Ha az időjárás is kedvezően alakul, novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Magyarország egyik legkiemelkedőbb műemléke a Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom. Felújítása tehát 2022 nyarán kezdődött, a templom restaurálási munkálatait kísérő régészeti ásatások során azonban számos középkori sírhelyet is feltártak, mely felfedezések némileg lelassították az eredeti ütemtervet. Most úgy tűnik, ősz végére újabb mérföldkő következik a felújítási folyamatban. A Bélapátfalvi ciszterci templomot és kolostort a források szerint 1232-ben kezdték el építeni, a 815 méter magas bélkő lábánál egy erdős ligetes emelkedésen fakadó forrás három kút mellett. Ez hazánk egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma. A templom mellett álló monostor valamivel korábban megépült, a késő romantika stílus jegyeit magánviselő, nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14.-15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős háromhajós és kereszthajós templom eredetileg torony nélkül épült, nyugati főhomlokzatán nagyméretű bélletes kapu nyílik, fölötte rózsablak, a jobboldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba. Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős barokk sekrestyeházat építettek. Jelenleg a falszerkezetet érintő felújítás vége közeledik, és a belső tér ajzati burkolása is hamarosan elkezdődik. Orlicki Gábor építészmérnök a Szent István Televíziónak elmondta, a külső környezetrendezési, asztalos és kőművészeti munkák folynak most. Mint fogalmazott, egy ilyen épület mindig tele van rejtélyekkel, amelyekkel folyamatosan szembesülnek a szakemberek, ahogyan a részletekbe szépen apránként belemerülnek. Az épület rengeteg építészeti, történeti részletet rejt. Az egyik legjelentősebb ilyen részlet a nyugati homlokzat rózsablaka, amely a templom legkorábbi eleme, a másik pedig a nyugati keresztház armárium fülkéje. A kolostorokban, a templomokban könyv vagy liturgikus tárgyak tárolására szolgáló fülke volt ez, leggyakrabban a keresztház falában, melynek a rekonstruálása az egyik legszebb feladata ennek az épületnek az építész szerint. Az időjárás eddig a felújítási munkálatok zavartalan haladásának kedvezett, és ha megfelelő ütemben haladhatnak tovább a szakemberek, akkor idén novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Szeptember 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Az egri főegyházmegyei cigány zarándoklatot rendezik meg az egri bazilikában, illetve az érseki palota díszudvarán szeptember 27-én szombaton Ternyák Csaba egri érsek meghívására a remény zarándokai szent évében. A programban tanúságtételek, érseki szentmise, az eseményre érkező atyák koncelebrálásával, valamint kulturális seregszemle szerepelnek, amely délután a palota díszudvarán lesz. A zarándoklatra érkezés szervezetten a plébániákon keresztül történik. Az egyházmegye szeretettel várja a katolikus hitüket gyakorló cigányhíveket. A zarándoklat mottója, ti az egyház szívében vagytok. Még zajlik a Karitán szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitas.hu oldalon, vagy a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2025-26. Évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázatnak azok a nappali munkarendben Magyarországban lévő tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-től 15. osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményben, első felsőoktatási szakképzésben vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egyfőre első jövedelem, a testvérek eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösség életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt, az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan lehet a www.szentimrepályazat.katolikus.hu internetes oldalon. Bővebb információk érhető e-mailben a szentimrepályazat@katolikus.hu címen vagy telefonon a szám 1-es körzet 445 45 87 és munkaidőben hívható. A pályázathoz elektronikusan és papír alapon is csatolandók a következő mellékletek. A katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskola látogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány törzslap kivonat másolata, valamint a jövedelemigazolások, a kataszteri jövedelemigazolás önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező. A rendszerből kinyomtatott aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérik papír alapon is megküldeni az alapítvány címére 1406 Budapest Postafiók 79. A borítékra rá kell írni ösztöndíjpályázat, valamint felragasztani a rendszer által generált egyedi QR kódot. A pályázatokat október 6-áig kell elektronikus felületen benyújtani, és 7-én éjfélig postára adni, csak az így beadott pályázatokat tudják elbírálni, személyes leadásra nincs lehetőség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Yeah. A régió sportja.
A svédek legyőzésével megnyerte a JSZ kupát a magyar női kézilabda válogatott. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. Szeptember 27-én egésznapos fesztivállá alakul a kazincbarcikai kolorfutás. Három aranyéremmel és egy korosztályos világcsúccsal tért haza a Dresdában rendezett szervát ültetettek világjátékáról a szolnoki Miskolci Anna. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A svédek legyőzésével megnyerte a JSZ kupát a magyar női kézilabda válogatott. Az első félidőben még akadozott a játék, a második 30 percre viszont feljavult és teljesen megérdemelten győzte le 34-32-re skandináv ellenfelét a csapat. Az egyaránt a november 26-án kezdődő világbajnokságra készülő együttesek csütörtökön felcsúton már játszottak egy nem hivatalos zárt kapus meccset, akkor Svédország nyert 33-27-re. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. 1966-ban a magyar kerékpárosok nyerték el a mexikói körversenygyőztes kupáját, melyet a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Polanecki Dezső egykori kerékpárversenyzőt hallják.
Hárman voltunk ott egymás mellett, és láttam, hogy a mellettem lévő két versenyzőtársam, nem említve a nevüket, el vannak fáradva, én pedig nagyon jól éreztem magam, és hol az egyiket löktem meg a nyergénél fogva, hol a másikat löktem meg a nyergénél fogva, hogy az előttünk lévő fiút utolérjük, aki vitte a másik csapatnak az idejét.
19 nap alatt csaknem 2800 kilométert tett meg a 6 fős magyar csapat 1966-ban a mexikói kerékpáros körversenyen. A magas hegyek és a nehéz körülmények dacára a csapat történelmi jelentőségű sikert ért el, amely azóta is egyedülálló a magyar kerékpársportban. A magyar válogatott által elnyert legendás kupa a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg. Katona Attila restaurátort, a Debreceni Kerékpár Múzeum veterán kerékpár gyűjtőjét hallják.
Ez felért ugye egy Tour de France vagy a Giro Italia szakasz győzelemmel is, meg úgy így ugye, hogy a magyarok, mi magyarok, a magyar válogatott nyerte meg ezt a kupát. Szerintem ettől kerékpárosként nincs is nagyobb érem szinte, mint ahogy az olimpiai érem se felvetekszik vele.
A Cívisvárosban is nagy népszerűségnek örvend a kerékpársport. Az elmúlt években több fejlesztés is történt. Létrejött a Tócóvölgyi Extrém Sportpark, a Debex, amely fontos edzőközpont a triálosok számára, valamint a pallagi kerékpáros pályarendszer, amely edzésekhez és versenyek lebonyolításához is kiváló helyszín. A tervek szerint további fejlesztések is várhatók. A következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat, mondta Pap László polgármester.
Elkészült egy komoly komplexumnak, olimpiai verseny lebonyolítására is alkalmas komplexumnak, a velodrómnak a terve. Ez szintén a Pallag és a Négyes főút közötti 24 hektáros önkormányzati területre épülne. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Reményeink szerint majd a következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat.
Szeptember 27-én egésznapos fesztivállá alakul a kolorfutás Kazincbarcikán, amely idén először az utcazene fiesta programjaival is kiegészül. A részletekről Halász Norbertet, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
Megelőzte egy kis közvéleménykutatás egyébként a tervezési időszakot most a futásnál. Nagyon kíváncsiak voltunk résztvevők véleményeire, de olyan futókat is kérdezgettünk, akik más eseményeken rendszerint részt vesznek, és ezeket a jó tanácsokat, jó ötleteket igyekeztünk beépíteni. Az első az ugye az időben való eltolása a rendezvénynek, hogy ez most újra, mert hogy ez nem kifejezetten újdonság, hiszen a kolorfutás volt már esti vagy éjszakai időszakban megtartva Kazincbarcikán, de azt szerettük volna, hogy ez egy egész napos családi program legyen. A visszajelzések is talán, ami számunkra a legértékesebb visszajelzés volt, hogy igenis fontos a futók számára is, hogy az egész családdal részt tudjanak venni akkor is, hogyha mondjuk nem feltétlenül sportol az egész család, hiszen van ilyen is, hogy még nem futókorú a gyerek, de az egyik már igen, és ennek bármilyen egyéb felállása észrevehető, és azt gondoltuk, hogy akkor az esti órákra próbáljuk időzíteni a futást, és ezt megelőzendő pedig kitalálunk egy másik olyan programot, ami egy szép keretet ad annak, hogy családi rendezvény lehessen belőle. Szóval az egyik újdonság az talán az, hogy egy egész napos fesztivállá növi ki magát idén a kolorfutás. A másik jó tanács, amit beépítettünk egyébként a futók visszajelzései alapján, hogy nagyon szeretik azt, hogyha a pólók egyediek valami úton, módon köthető, személyessé tehető. Ezért az van, hogy a kollégákkal azt találtuk ki, hogy úgy tervezzük meg az idei futópólókat, hogy lehetőség legyen rendeléskor a neveket feltüntetni, és így már valóban személyessé tehető egy-egy póló, reményeink szerint pedig szívesen fogják máskor is sportoláshoz használni, és mondjuk nem feltétlenül a otthoni takarítás egyik kedvelt eszközévé válik. További újdonság egyébként a rendezvényen, hogy most először pénzjutalommal is fogjuk díjazni a negyed és fél maratonon, illetve a minimaratonon résztvevő futókat, a legjobbakat. Ez is volt egy külön észrevétel, hogy azoknak a sportolóknak, akik kifejezetten az idejük évről évre való megjavításáért is küzdenek, tehát nem csak másokkal, hanem a saját idejükkel is, őket talán motiválhatja ez is. Ez csak pici átalakítást jelentett, hiszen tárgyi nyeremények vagy tombola az egyébként eddig is volt a futáson, úgyhogy azt mondanám, hogy ez nem olyan nagy átalakítást igényelt. És igyekeztünk még a többi részt, az pedig az esti futás köré építeni. Mit jelent ez mondjuk a befutóéremnél? Kértük a gyártót, hogy fluoreszkáljon, vagy legyen valami olyan éjszakai megjelenéshez párosítható történet az éremben, ami jól mutat a futókon az esti órákban is. A másik, hogy a főteret gyakorlatilag mind a négy ikonikus épülete, az fényfestésbe fog borulni. Ez szerintem egy plusz adalék, ha jól néztük és jól forkasztáljuk a sötétedés időpontját, akkor ez este 7 órától már be fog következni. Tehát nagyjából az ovis, illetve a jótékonysági futam után már biztosan fogják látni egyébként a futók ezt is, és reményeink szerint nagy megelégedésére fog szolgálni a szurkolóknak is. Ugye a távokon nem változtattak a kollégák, ezek jól bevált kategóriák. Ugye a jótékonysági futammal indul az egész esemény 17:30-tól, és utána az ovis, a suli maraton, egyébként mini maraton, aztán van egy negyed és egy fél maratoni táv. Ezek klasszikus távok, jól bevált útvonalon. Az útvonalon talán alakítottak a kollégák, de valójában a távok azok maradtak. Ugye nyilván nagyon komoly megelőző és felkészülési munka kell ahhoz, hogy egyáltalán a távnál és a futók biztonságát azt a rendőrség, illetve az önkormányzati rendészet is segíti, talán polgárőri segítség is érkezik hozzájuk, tehát végig biztosítva van az útvonal, ez ami a legfontosabb része egyébként a dolognak. Ilyenkor forgalom előtt is lezárunk útszakaszokat, van amit egyébként félpályásan, van amit teljesen, és ilyenkor is innen is nagyon köszönjük a rendőrök munkáját. Bejárás van, ők külön erre tervet készítenek, és biztosítják azt, hogy ne lehessen probléma. Én azt remélem az esti futástól, hogy talán kényelmesebbé teszi azt is, hogy esti órákban tartjuk, ilyenkor már enyhébb a forgalom, és kevésbé akadályozzuk őket, de szerintem ezt már a lakosok is megszokták, hogy évről évre ilyen történik. Az országos mentőszolgálat és egészségügyi biztosítás is jelen van, oda kell figyelni a futókra, tehát nyilván bármikor történhet olyan probléma egészségügyi gond, amikor segítségre szorulnak, de jelentem, hogy ahogy eddig is, minden évben, most is biztonsággal elindulhat mindenki. Ugye az óviskortól gyakorlatilag az iskolás korúikig részt vehetnek a futáson is. A legsikeresebbek azok általában ezek a suli maratoni távok, illetve az ovisoki is még nagyon-nagyon népszerű, mint ahogy a jótékonysági futam is.
Három aranyéremmel is egy korosztályos világcsúccsal tért haza a Dresdában rendezett Szervát ültetettek világjátékáról Miskolci Anna. A Szolnoki Sportcentrum sportiskola 14 éves atlétája 50 méter mellúszásban, 100 méteres síkfutásban és távolugrásban ért el kimagasló eredményt, melyel életre szóló élménnyel gazdagodott.
Amikor legelőször álltam fel, akkor nagyon azt éreztem, hogy végre megcsináltam, mert úszásban őszintén nem hittem volna, hogy az arany összejöhet. Atlétikában számítottam rá, szóval az nem volt nagy meglepetés.
Most pedig Pázmándi Dominik edzőt hallják.
Apró csiszolások kellettek neki, de látszik, hogy van benne nagyon sok potenciál, és ez ki is jött szerencsére versenyen. Nagyon ügyesen megmutatta, hogy nagyon jól tud távolt ugrani, ugye a világcsúcsot is ugrott. Nagyon küzd, szeret edzeni, és van benne alázat, úgyhogy ez hosszú távon nagyon sok sikert fog még így elérni.
Végül a büszke édesapát, Miskolci Lászlót hallják.
Minden a Magyar Szervát Ültetett Szövetség keretein belül zajlott, illetve fontos megemlíteni a Trappancs Egyesületet is. A Trappancs Egyesület az, amelyik a Szervát Ültetettek Szövetségén belül működik, és ugye közrefogja a fiatalokat, és támogatja őket a sportban, így ezen a nemzetközi eseményen is. Ezen kívül fontos még megemlítenem, ugye a Szolnoki Sportcentrumot, hiszen, ahogy már mondtam, Pázmándi Dominik ugye volt a felkészítő edzője, és Anna itt ennek a Szolnoki Sportcentrumnak a válogatott versenyzője.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!